Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A mikrofonnál Domanics András, a felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Új keleti partnerségi programról is egyeztetett Prágában a kibővített visegrádi négyek találkozóján Martonyi János külügyminiszter. Hegedű Zsuzsa az új program mellett Ukrajna és Fehér Oroszország helyzetéről is kérdezte Martonyi Jánost.
Azt jelenti, hogy a keleti partnerség az ugyanolyan fontos az Európai Unió számára. Korábban volt, ugye fölmerült itt az a kérdés, hogy most az észak-afrikai események következtében nem került-e hangsúlyozottabban előtérbe a déli partnerség a keleti partnerséggel szemben.
Tehát akkor az új keleti partnerség nem jelent új országokat, hanem inkább annak a megerősítése, hogy fontos a keleti partnerség, és ne legyen elősebb a déli szomszédság?
Valóban, és ez az új program nagyon sok konkrétumokról is szól majd. Készül egyébként ez az anyag.
Milyen konkrétumokat fog majd tartalmazni ez a program? Én olvastam ilyet, hogy például egyetemi ösztöndíjprogramok lehetnek benne.
Ez például valóban egy nagyon fontos dolog, az egyetemi ösztöndíjaknak az erősítése, annál is inkább, hogy az ösztöndíjak azok nem kormányoknak szólnak, hanem embereknek szólnak, találhozza azt a vonulatot, amit úgy nevezünk, hogy a civil világgal való együttműködés, ez a keleti partnerségi politikának egyébként egy nagyon fontos része.
Gondolom, ilyen egyetemi ösztöndíjprogramok azért léteznek már most is, de egyébként mikor indulhatnak be ezek mondjuk nagyobb volumenben az új keleti partnerség révén?
Most konkrét példa mondjuk visszatérve a visegrádi négyekre. Nekünk van egy alapunk, amit még annak idején hoztunk létre. Ennek az összege ez nagyon szerény keretek között indult. Most már azért túl vagyunk a 7 millió eurón. Továbbra is befogadunk külső hozzájárulásokat is, és például ennek az összegnek egy részét ezt mi a keleti partnerséggel folytatott együttműködésre fogjuk elkölteni, többek között ösztöndíjakra is, amellett konkrét projekteket, konkrét pályázatokat is meg tudunk ebből hirdetni.
Egyébként az ösztöndíjprogram alatt azt értjük, hogy mondjuk magyarok mehetnek majd a keleti partnerség országaiba, vagy azokból az országokból érkezhetnek Magyarországra is, illetve többi visegrádi országba tanulni.
A keleti partnerségi politikának a fő célja az, hogy a keleti partnereket közelebb hozza minden szempont az Európai Unióhoz, gazdaságilag minél nagyobb mértékben integrálja őket, ezt a célt szolgálják a társulási megállapodások, és ezt a célt szolgálják egyébként az ösztöndíj programok is, amelyek alapvetően a keleti partnerek fiataljainak szólnak, abból a célból, hogy ezek az országok minél közelebb kerüljenek az Unióhoz. Végső soron el kell azt fogadni, hogy ezeknek az országoknak a végcélja az, hogy csatlakozzanak az Európai Unióhoz.
Ugye a keleti partnerségben van két olyan ország, aminek hát legalábbis vitatott most a helyzete Ukrajnára és a Fehér Oroszországra gondolok. Mennyire látja itt, hogy a közeljövőben lehet előrelépés ezzel a két országgal?
Fehér Oroszország esetében most éppen együttesen mind a 27 uniós tagállam konzultációra visszahívta a nagykövetét ellenlépésként arra a belarusz lépésre, ami a minszki, lengyel és európai uniós képviselő ellen irányult. Tehát pillanatnyilag nem igazán kedvező helyzet. Az Unió továbbra is nagyon határozottan ragaszkodik a politikai foglyoknak a szabadonbocsátásához és rehabilitációjához, és tudjuk azt, hogy szó van arról, hogy tovább fogjuk bővíteni, szigorítani a Fehérországgal szembeni szankciókat. Itt tartunk most. Ukrajna esetében lényegében befejeződtek a társulási megállapodásra irányuló tárgyalások. Itt most a kérdés az, hogy akkor ezt parafálni fogják-e a felek, majd ezt követően alá fogják-e írni, majd pedig ezt követően ratifikálni fogja ezt minden egyes tagállam. Mi egyébként visegrádi négyek azt az álláspontot támogatjuk, hogy ezt a parafálást ezt végezzük el, abban víz van, hogy ukrán kormány is meg tudja tenni azokat a lépéseket, mondjuk Timosenko volt miniszterelnök az ügyére, amelyek szükségesek ahhoz, hogy aztán ez a folyamat tovább lépjen, és a társulási szerződésnek az aláírása és a ratifikációja is megtörténjen.
Martonyi János külügyminisztert hallották. Könnyes szemmel jelentette be választási győzelmét Vladimir Putyin, aki az első fordulóban megnyerte az orosz elnök választást. Bár valódi kihívója nem volt, az utóbbi hónapokban a Fagyos utcákon tüntető aktivisták súlyos választási csalásokkal vádolják híveit. Szvetnik Endre összefoglalója.
Megígértem, hogy győzni fogunk és győztünk. Dicsőség Oroszországnak, mondta hívei előtt a könnyező Vladimir Putyin. Putyin 5 év szünet után tér vissza az elnöki posztra. Az alkotmány szerint ugyanis valaki csak maximum 2 egymást követő ciklusban lehet államfő. Azóta azonban, hogy szeptemberben közölte, helyet cserél pártfogoltjával, Dmitrij Medvegyevvel, és Medvegyev lesz helyette a miniszterelnök, egyértelmű volt, hogy visszatér az orosz állam csúcspozíciójába. Putyin akkori bejelentése majd az erősen vitatott eredményt hozó decemberi parlamenti választások soha nem látott tiltakozó mozgalmat indítottak el Oroszországban. Az aktivisták, ahol tudták, megfigyelték a választási csalásokat, például az úgynevezett karuszel, körhinta módszert, amikor egy választót több körzetbe is elvittek szavazni. A májusban hivatalba lépő új elnök stábja ugyanakkor azt mondta, hogy ez volt az orosz történelem legtisztább választása, és a csalásokat a riválisok számlájára írták. A Kreml webkamerákat állított fel a szavazóhelyiségekben, és Dagesztánban el is fogtak egy férfit, aki szavazóurnákat próbált hamis voksokkal megtömni. Putyin ellenzéke szerint azonban a jelenlegi miniszterelnök más módszerekkel is biztosította győzelmét, felhasználta például az állami médiát, és elérte, hogy a veszélyes ellenfelek indulását ne engedélyezzék a hatóságok. A Gazeta.ru hírportál közben tényfeltáró riportban számolt be arról, hogyan működik a választói körhinta. Magát, szavazatát eladó polgárnak kiadott munkatársával egy McDonald's étteremben találkozott egy Putyin aktivista. A Mihail Nazarov elsőéves szociológia hallgatóként azonosított illető 50 eurónak megfelelő összeget ajánlott fel a többszöri szavazásért. Először egy régi ladába ültettek 4 szavazót, és elvitték őket egy rendes választási helyiségbe. Utána egy faluba szállították őket, ahol egy üzemben szavaztak az úgynevezett pótjegyzékesek. Közben más aktivisták is bekapcsolódtak a nyomozásba, és követték Nazarovot, aki már saját fekete Hyundai kocsijával szállított más választókat. Egy metró megállónál videóra vették, hogyan száll ki 4 fiatal nő a kocsiból, és osztanak ki nekik pénzt. Amikor erre rákérdeztek, a pénzt osztó szőkenő azt mondta, a barátnőinek adta meg tartozását. Az aktivisták ezután már rendőröket hívtak, akik a metróban üldözve fogták el az egyik lányt, majd őrizetbe vették a választási csalást állítólagosan szervező diákot is. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Az orosz sajtó megosztottan kommentálta Vlagyimir Putyin győzelmét. Kínában tűzijátékokat rendeztek az orosz állam főtiszteletére, az Egyesült Államokban pedig Barack Obama gratulációja a mai napig várat magára. Mindezt Anton Bendarzsevszki, a kitekintő.hu portál posztszovjet rovatának vezetője mondta azon a konferencián, amelyet az orosz elnök választásról tartottak a Magyar Külügyi Intézetben. Sándor András összefoglalója.
Két nézőpont volt jellemző az orosz sajtóban az elnökválasztás másnapján, mondta Anton Bendarzsevszki.
A kormányközeli lapok, például a Rosszijszkaja Gazeta vagy a Komszomolszkaja Pravda, azt bizonyították, hogy milyen könnyen, milyen egyszerűen győzött Putyin, és bizonyítja az ő nagy befolyását Oroszországban, hogy egyszerű győzelemről volt szó. Még más lapok, például a Kommersant, a Gazeta.ru vagy a Vedomosztyi, csak megemlítették, hogy hát legalábbis nem foglalkoztak sokan a győzelem tényével, és leginkább a választási csalásokra összpontosítottak.
A nagy szomszéd Kína a tűzijátékokkal ünnepelte Putyint.
Kína első között gratulált, nagyon pozitívan. Hu Jintao azt mondta, hogy biztos vagyok benne, hogy az orosz nép még többet ér majd el az állami nagyság és a nemzeti új összeletés terén. És bíznak benne, hogy kínai-orosz kapcsolatok új szintre lépnek, és egyébként érdekes, hogy az elnök elrendelt, hogy a határmenti városokban tűzijátékokkal is megünnepeljék Putyin győzelmét.
Az Egyesült Államokban azonban nem, hogy tűzijáték nem volt, de egyes újságok még azt sem tudták, hogy hány évre szól Putyin elnöki mandátuma.
Obama még mai napig nem gratulált Putyinnak a megválasztásával kapcsolatban. Szinte az egyetlen állami vezető a nagy országok között, aki még nem gratulált neki. Kisebb amerikai lapok, amikor írtak az orosz választásokról, nem tudták azt, hogy az orosz elnökválasztás most 6 évre és nem 4 évre szól. Nagyon sokan leírták, hogy 2016-ig lesz Putyin hatalmon. Illetve a Fox News-nak volt egy érdekes anyaga, amikor az amerikai embereket szólaltatták meg arról, hogy mit gondolnak az orosz választásokról, és nem tudták, hogy ki a jelenlegi elnök. Putyin nevét ismerték, de Medvegyevet már nem.
A muzulmánok mellett immár a francia zsidó közösség vezetői is háborognak, amiért a rituális állatvágás választási kampány témává vált. Zsidó oldalon a biztosítékot François Fillon miniszterelnök kijelentése verte ki, aki azt mondta, modern államban élünk, amelyben az ősi étkezési szokások túlhaladottá váltak. Esrádú János tudósít Franciaországból.
A rituálisan levágott állatok kérdését néhány hete a szélsőjobboldali Nemzeti Front elnökasszonya vetette fel, azt állítva, hogy a Párizsban és környéken élő franciák ma már 100%-ban halál, azaz a muzulmán vallási előírások által előírt módon megölt állatok húsát fogyasztják, anélkül, hogy arról tudomásuk lenne. A Marine Le Pen szerint ennek oka meglehetősen egyszerű. A vágóhidak költségtakarékossági okok miatt a legtöbb állatot rituális módon vágják le, de mivel a húsnak csak egy része kerül a muzulmánok asztalára halál megjelöléssel, a többit az országos piacon értékesítik megjelölés nélkül. Márpedig a politikus asszony szerint a franciáknak joguk van tudni, hogy az általuk fogyasztott állatot milyen módon vágták le. Szakértők szerint az ugyan nem igaz, hogy a húsok 100%-a halál lenne, azt azonban elismerik, hogy Franciaországban ma az állatok mintegy 35%-át a muzulmán vagy a zsidó szabályok által előírt módon ölik meg, és hogy a húsoknak csupán 7%-a kerül az érdekeltek tányérjába, a fennmaradó 28%-ot valóban megjelölés nélkül értékesítik az országos hálózatokban. A témát egy hete Nicolas Sarkozy még lesöpörte az asztalról, mondván az nem aktuális, ám néhány napja meglepő fordulat téve már kijelentette, a húst ezentúl meg kell jelölni, hogy a fogyasztó választani tudjon. A rituális állatvágás kérdése ezzel országos kampánytémává vált, és François Fillon ebben a kontextusban mondta egy rádió interjúban, hogy a muzulmánok és a zsidók által alkalmazott rituális vágási szokások egykor higiéniai célokat szolgáltak ugyan, ám azok egy modern államban már túlhaladottá váltak. A kijelentés miatt ezúttal nem csak a muzulmán, de a zsidó vezetők is felháborodtak. Az előbbiek továbbra is úgy vélik, hogy a halál folyamatos kifogásolásával valójában közösségük megbélyegzése zajlik, utóbbiak, például a franciaországi zsidódiákok egyesülete pedig egyenesen azt állítja egy közleményben, François Fillon arról tanúskodik, hogy megveti azokat, akik betartják vallásuk előírásait. A puskaporos hangulatot a kormányfő azzal igyekszik oldani, hogy szerdán személyesen fogadja a két közösség vezetői. Esrádu János, Inforádió, Franciaország.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domanics András.